ahogy néztem a naptáromban ezt a február 8-i vasárnapot, eszembe jutott az, hogy milyen szép, szimbolikus egybeesésről van szó, hiszen ezt az ünnepet, ezt a mai vasárnapunkat két Mária ünnep fogja közre. Február 2-án volt Gyertyaszentelő Boldogasszonynak az ünnepe, és február 11-én, tehát jövő héten lesz a Lurdi Mária jelenés ünnepe. És a két Mária ünnep között van ez a mostani vasárnap, vagyis ez is valamiképpen a mi figyelmünket Mária fiára, Jézus Krisztusra irányítja, hiszen minden vasárnap, testvérek, az Úr Jézus Krisztusnak, Mária fiának, Mária fia föltámadásának az ünnepe, és ilyenkor értelemszerűen mindig az ő tanítása, az ő örömhíre, evangéliuma áll a mi figyelmünk középpontjában. De mielőtt még erről az oly szép és örömteli tanításról szólnék nektek, én magamban most lélekben megköszönöm a Jóistennek e templom fölépítőit, elsősorban hadd gondoljunk néhai Beller Imre szervező plébános úrra, majd aki megérhet a templom fölépülését, ha jól ejtem ki, Csobot Ferenc plébános úr. 1897 és 1900 között épült ez a pompás templom, és természetesen fejezzük ki tiszteletünket az utókor nevében az építész, mérnök úr Ásványi Balassa Ernő felé is. Testvérek, azt mondják, és azt mondhatjuk joggal, hogy a kereszténység az a szeretet vallása, vagy a kereszténység az öröm vallása, de egy harmadik jelzőt, ha akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy a kereszténység a gyógyítás vallása. Jézus Krisztus földi életében amerre csak járt, jót tett és gyógyította betegeket. Ugyanis az ő küldetésének lényegét képezte, hogy az Isten országát fölragyogtassa. Ilyeneki az Isten országa, mondta Jézus annak idején. Mert tudnék, Isten országában, ahol az Isten uralma fölragyog, nincsen hely a betegségek számára. Jézus nem csak a lelkeket jött megmenteni és gyógyítani, hanem az egész embert, vagyis az egész embert testi-lelki mi voltában akarta meggyógyítani, megszabadítani megszállottságtól, betegségektől, minden egyéb ilyen negatív dologtól. Tehát ő azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és az valóban bővelkedő legyen, ne szenvedjünk, ne legyünk betegek. És ez a krisztusi gyógyítás olyan csodálatosan tovább vonul az egyház történelmében. Gondoljunk csak a főapostolra, Péterre, aki ugye meggyógyítja bénát szavával, vagy a szentpáli közösségekben is magától értetődően jelen van a gyógyítás karizmája. És az ősegyházban, az ókori egyházi közösségben is ez ugyanígy megvolt. Például Origenész, a néhai nagy teológus azt mondja, hogy a keresztény közösségben előforduló csodás gyógyításokat magától értetődőnek kell tekintenünk. Szent Ágoston püspök pedig azt mondja, hogy csodák, mondja az ő korában, hogy csodák most is történnek Milánóban, Kartágóban, Hippó városában, mégpedig Krisztus nevében, imádságok által, a szentek sírjainál vagy erekjeiken keresztül. Azonban, amit olyan nagyon szépen megfogalmaznak, hogy az igazán nagy csoda, az igazán nagy gyógyulás az nem is testi jellegű, hanem az, amikor az emberek minden emberi várakozás ellenére tudnak pogány múltjukkal szakítani, vagyis Krisztusban tudnak új életet kezdeni. És következésképp a legnagyobb csodának pedig azt tartották abban az időben, amikor azt érezték, hogy az emberek Istentől erőt kaptak, hogy hitükért, ha kell, akár vértanúként halljanak meg. És azt mondják az atyák, hogy a vértanúk jelenléte az egyházban mutatja, bizonyítja a Szent Lélek nyilvánvaló jelenlétét, meglevését. Testvérek, tehát az egyház történetében végig vonulnak a csodák, a gyógyítások egészen a legújabb korokig, és hadd gondoljunk most nagy szeretettel és tisztelettel az egykori Péter utódra, a valóban Máriás lelkületű második János párra, akivel kapcsolatban most a napokban egy könyvet olvastam, a püspökünktől kaptam ajándékba. Mi püspökünk Kisrigó László minden papjának karácsonyra ezt a könyvet ajándékozta, és ebben oly sok szép történet van lejegyezve a pápáról, és ebből hadd idézek föl két nagyon érdekes gyógyítással kapcsolatos történetet. Az egyiknek a szereplője egy 28 év körüli tolószékes fiatalember, aki nagyon súlyos beteg volt már, csontvázzá lesoványodva, jóha 30 kilót nyomott, és egyedüli kívánsága halál előtt az volt, hogy a Szentatyával találkozhassék. És valóban nagyon szegény helyről, Bressa városa mellőli kis faluból származott, és annyi pénze volt a családjának csupán, hogy az odaútra szóló repülőjegyet megvegyék, és nem voltak ugyan bejelentkezve a pápai fogadásra, mégis jelentették a pápa titkárának az esetet, aki természetesen ugye fogadta a fiatalembert, és így számol be a Szentatya fotográfus, aki látta ezt a jelenetet, idézem a szavait. Különösen megható jelenet volt. A Szentatya még vagy 20 percen keresztül térdepelt imádkozva, és a fiú kezét fogva. Azután felállt, megölelte és megáldotta őt, majd fehér köntösét kigombolva levette láncát, és a fiú nyakába akasztotta. Ezután újra megsimogatta és megcsókolta. Távozásukkor a fiatalember kézen fogta a pápát, és így búcsúzott. Szentatyám, igazán hálás vagyok, életem leggyönyörűbb napja volt. Csak egyet mondhatok, köszönöm, találkozunk a paradicsomban. Kérdezhetnénk, hogy mi ebben a csoda? Ha a fiú úgymond mégsem gyógyult meg, és azt mondja ez a fotóriporter, hogy mégis számomra ez az esemény egy csodával ért fel, az egység és a könyörület csodájával. Ugyanis a fiú a Szentatyával való találkozása által, annak köszönhetően szabadnak érezte magát, és megvolt a bátorsága ahhoz, hogy a lehető legméltóbb módon álljon helyt halála előtt. Erre a bátorságra pedig nagyon nagy szüksége volt, hiszen egy 28 éves élet után nem lehet könnyű elfogadni, hogy annak vége. De testvérek, nem csak ilyen lelki gyógyulások történtek a Szentatya által. Tudunk például egy másik esetről, amikor egy konkrét fizikai gyógyulásnak lehettek a tanúi. Egy ugyancsak halálára készülő angliai, egy angol asszony kérte azt, hogy a Szentatyával találkozhasson. Egy katonai repülővel vitték Rómába, a pápának már be volt jelentve az érkezése, és ő fogadta is, és akkor is együtt imádkoztak, megáldotta és megsimogatta őt a Szentatya, és sokan azt gondolták, hogy talán még a hazautat sem fogja az asszony megélni. Azonban mégis hazatért az asszony, és a következő napon felállt az ágyából, és úgy kezdett enni és járni, mintha semmi nem történt volna, és később ez az asszony Angliában egy rák ellenes központot nyitott. Testvérek, tehát ilyen gyógyítások ma is történnek az egyházban, de hadd számoljak be egy nagyon megható történetről, hogy így mondjam, ezt Szegedről hoztam magammal. Egy ottani családban történt, ott is egy beteg és az ő szerettei a főszereplők, egy édesanya, aki két lánygyermek után egy kisfiúnak adott életet, aki azonban egy nagyon súlyos és ritka betegségben szenvedett, aki orvos aztán ismeri ezt a szakkifejezést, fenilkenoturia, tehát ez annyit jelent, hogy aki ebben szenved, az majd, ha fel is fog nőni, nem fog megtanulni, beszélni, rágni, ülni, járni, és így tovább. És a fiatalembert ez mind-mind sújtotta, sőt, felnőtt korára meg is vakult. És az egyik nővére így számol be, visszaemlékezve az édesanyára, hogy a mami mosolyogva ápolta őt 42 évig, pedig tudta, hogy nem fog meggyógyulni. Tudta, hogy soha nem fogja úgy viszorozni a szeretetet, ahogy általában az ember elgondolná. Soha nem lesz kézzelfogható gyümölcse a vele eltöltött óráknak. Rajta keresztül értettem meg, hogy az igazi szeretet érdek nélküli, semmit el nem váró, személyre szóló. Édesanyám élete segített abban, hogy megfogalmazzam, ha tudnám, hogy beteg gyermeket hordozok is a szívem alatt, akkor is vállalnám. Öcsém már rég a mennyországban van, öcsém Isten végtelen szeretetének különleges ajándéka volt. És az édesanyja pedig visszaemlékezve az első időszakra azt mondja, amikor elvitte a gyermekét látva a kezdődő bajt az orvoshoz, aki azt mondott, hogy asszonyom, adj egy intézetbe, és pár hét múlva nem lesz többé velük gondja. És akkor ezt mondotta az édesanya, hogy boldog vagyok, hogy kereszténynek születtem, és ilyen gyilkos gondolat nem fogalmazódik meg szívemben. Szűz Mária szüntelen előttem lebegő példája, és Jézus sugárzó ereje az oltári szentségben, az eukarisztiában minden nehézségemben növelte bennem azt az erőt, amelyet soha senkitől nem kaptam meg. Családunk hétről hétre növekedett segítőkészségben, a beteg iránti szeretetben, az éber figyelemben, a másik testvér vagy embertárs iránt. Miklósom, így hívták a fiút, halála után éjszaka eljött álmomban, de teljesen egészségesen. Jól járt, egyedül evett, szépen beszélt, mosolygott, letérdelt előttem, átkarolta lábaimat, és szőkefejét az ölembe hajtotta. Leírhatatlan az a pillanat. Mindkettőnknek putyogtak a könnyei, és ő csak ezt hajtogatta. Mama, köszönöm, hogy ennyire szerettél engem. Testvérek, én úgy gondolom, hogy ez az igazi gyógyulás. Meggyógyulhat valaki olyan testében súlyos halálos betegségből, de ha lelke nem ép, ha nincs ott benne az Isten iránti szeretet és nyitottság, valójában halott marad. Ha azonban bármilyen súlyos beteg is vagy, de ott van benned az élő Istenbe vetett hit és remény az örök életet illetően, akkor valójában meggyógyultál és már átléptél ebből a földi világból az elkezdődő örökké valóságba. Testvérek, ma azt mondhatjuk sajnos, hogy Szent Istvánnak és Szűz Máriának az országa, a mi országunk sajnos beteg sok szempontból is. Nálunk szokás még az, hogy így falusi helyeken járjuk ilyenkor vízkereszt idején a házakat, megszenteli a papa lakásokat, házakat, és azt tapasztaltam, majdnem minden családban sok beteg van, sok szenvedés, anyagi gondok, családi széthullások, rengeteg nyomorúság. De talán minden fizikai és anyagi bajnál súlyosabb természetű az erkölcsi válság. Ez a bizonyos morális csőd, amiről oly sokat lehet hallani és olvasni. És ennek gyökere mindenképpen a hitetlenség, az Istentől való elfordulás. Tudjuk azt, hogy 40 éven keresztül nem volt illdomos templomba járni, gyerekeket, felnőtteket ennek szellemében fölnevelnek, látjuk is ma a hatását, negatív gyümölcseit, de még szomorúbb az, hogy 1989 óta most már 20 év eltelt, és nem látni a kilábalást, lelki értelemben legalábbis. Azt mondják, hogy talán még kevesebben járnak templomba, mint akkor, amikor még talán tiltották. Ezt a helyzetet tudomásul véve, egyetett ezt fölfogva, ezzel szembesülve egy dolgot tehetünk, imádkozni kell, imádkozhatunk és imádkozni is kell. Remélve és kérve testvérek Szűz Máriának, magyarok nagyasszonyának égi anyai pártfogását, aki, bocsánat, továbbra se vette le anyai védő kezét, palástját országunkról, népünkről, továbbra se vette le, ezt higgyétek el. Imádkozzunk talán különösképpen is az ifjúságért, a mai fiatalokért. Ahogy a Szent Atya mondja, a mai digitális nemzedékért, a mai interneten fölnevő nemzedékért, akik technika köszönhetően sajnos nem a széppel és a nemessel találkoznak, sokkal inkább a szennyel és az erőszakot látják maguk előtt. Mennyire kellene kérnünk Szűz Máriát, hogy az ő példája is ösztönözze a fiatalokat a tiszta, nemes, szép keresztény életre. Aztán imádkozunk testvérek kérve Szűz Mária közbenjárását a magyar családokért. Olyan katasztrofális ez a családi helyzet, amiben a legtöbbek élnek, széthulló családok. gyermekvállalás hiánya, meddőség, legalábbis ami a szándékot illeti. Aztán imádkoznunk kell, kérve Szűzmáj közbenjárását, úgy gondolom, a látva a közéletünk és a politika súlyos válságát, megosztottságát, de gondolhatunk a határon túli testvérek, magyar testvéreink szomorú helyzetére. Minden esetre, hogy mondják, valóban a remény hal meg utoljára. És ami marad számunkra az ima mellett, az az összefogás, így egyházközségek között például, hogy az atya ezt elindította, nagyon nemes kezdeményezésnek tartom ezt, az imádság, az összefogás, tehát áldozathozatal és engesztelés magyar népünkért, hazánkért, kérve, remélve és várva gyógyulást, testileg, lelkileg. Amen.